Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A brüsszeli bürokraták történelmi bűne, hogy az Európai Unió érdekérvényesítő képessége most már gyengébb, mint bármikor korábban, fogalmazott Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Bizottság elnökének és az Európai Unió külügyi főképviselőjének köszönhetően az EU ma már arra is képtelen, hogy megvédje saját tagállamait egy tagjelölt zsarolásával szemben, fogalmazott a tárcavezető. Szijjártó Péter hozzátette, Ukrajna ugyanis a Lukoil olajszállítmányainak letiltásával a magyar kőolajimport 1/3-át és a szlovák kőolajimport 45%-át sodorta veszélybe. Ez az ukrán lépés kockára teszi mind Magyarország, mind Szlovákia energiaellátásának biztonságát. Az Európai Bizottság pedig ahelyett, hogy a sarkára állna és megvédené két tagországát, inkább kifogásokat keres és mentegeti az ukrán zsaroló lépéseket, írja a miniszter. Ez elfogadhatatlan és felháborító viselkedés a brüsszeli bürokraták részéről, tette hozzá Szijjártó Péter. A fenntartható fejlődési célok megvalósítása komoly kihívás elé állítja a G20 országokat is, ezért az Európai Uniónak is lépéseket kell tennie a vállalások előmozdítása érdekében, mondta Varga Mihály Rio de Janeiroban, azt követően, hogy felszólalt a G20-as pénzügyminiszterek és jegybankelnökök tanácskozásának második napján. A pénzügyminiszter kiemelte, ahhoz, hogy a 2015-ben lefektetett célok teljesüljenek, a nemzetközi pénzügyi struktúra átalakítása szükséges. A tárcavezető emlékeztetett, az ENSZ keretében 2015-ben fogadták el a fenntartható fejlődési célokat, amelyek 17 olyan célt jelentenek, amelyeket 2030-ig kellene elérnie a nemzetközi közösségnek. Ezek közé tartozik a tisztességes munka és gazdasági növekedés elősegítése, vagy az ipar és innováció fellendítése, fogalmazott Varga Mihály. Hozzátette, ezen célok elérésében stagnálás vagy visszalépés tapasztalható. Éppen ezért a G20-ak úgy látják, hogy az államadósság, a tőkeáramlás és a nemzetközi fejlesztési bankok reformjával kapcsolatos intézkedések hatékonyan segíthetnék a fejlesztések finanszírozását. Ezt az Európai Unió álláspontját képviselve mi is támogatjuk, fejtette ki Varga Mihály. Demokrácia deficit állapotában van ma az Európai Unió a nemzeti kisebbségek kapcsán, erről Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó beszélt Tusnádfürdőn. Szili Katalin a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban önrendelkezés Brüsszel árnyékában címmel tartott kerekasztal beszélgetésen kiemelte, az európai polgároknak több mint 10%-a őshonos kisebbségi sorban él. Az Európai Unió politikájának a prioritásai között ugyanakkor ez a kérdés az utolsó helyen áll, lényegében nem foglalkoznak vele. Rámutatott, amíg az Európai Unió nem vállalja fel ezt a kérdést, addig a demokrácia deficit állapotában van. Mint fogalmazott, a kisebbségek ma az Európai Unió árnyékában vannak. Kiemelte, ő külön választaná a függetlenségi törekvéseket és a nemzeti kisebbségek autonómia törekvéseit. A posztszocialista országok esetében, ha kiejtik azt a szót, hogy autonómia, mindenki az elszakadásra gondol, a 20. századi történések alapján, fogalmazott Szili Katalin. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. Összesen 2948 új hallgató kezdheti meg az egyetem világi képzésein a 2024-25-ös tanévet, ami közel 10%-os emelkedést jelent az előző évhez képest, olvasható az egyetem honlapján. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra 1990 hallgatót vettek fel. A legmagasabb pontszámokra a pszichológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzéseken volt szükség. Pszichológia szakon 460 pont kellett a bekerüléshez, ez országos szinten is kiemelkedő, áll a közleményben. Sport. A magyar férfi vízilabda válogatott is megkezdi szereplését a párizsi olimpián. Varga Zsolt együttese a női kézilabdázókhoz hasonlóan a házigazda franciák ellen rajtol. Az esélyek ugyanakkor ebben a párosításban egyértelműen a magyarok mellett szólnak, még akkor is, ha a franciák februárban a dohai világbajnokság negyed döntőjében óriási meglepetésre nyertek, ezzel legnagyobb sikerüket aratták. Végül az időjárásról. Legfeljebb fátyolfelhők lehetnek felettünk, nagyrészt felhőtlen, csapadékmentes idő várható. Az Észak-Dunántúlon helyenként továbbra is élénk lesz a déli szél, másutt legyengül a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, enyhébb idő a szelesebb Észak-Dunántúlon várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Karkus István nevében is a következő óra szerkesztője Papp Péter. Ma Hajdúbi Szörményben látogatunk, ahol elsőként az alpolgármesterrel, majd egy múzeológussal beszélgetünk. Hát akkor kezdjünk a városházán.
Sőrés István vagyok, 1961-ben születtem itt Hajdúbeszörményben, itt is élek, lényegében a főiskolai tanulmányai meg a katonaság kivételével itt töltöttem az életemet. Pedagógusként kezdtem, közben volt egy kitérő vendéglátó, vállalkozásba kezdett a családot, ügyvezető voltam, és 10 éve vagyok a város alpolgármestere. Nős vagyok, 2 lányom van, az egyik lányom, az idősebbik építőipari vállalkozásban dolgozik, családi vállalkozás, a kisebbik lányom pedig diplomata.
Hát köszönöm, azt hiszem, hogy elég bőségesen elárulta nekem, hogy hol is vagyunk, egy tőzs gyökeres Böszörményivel beszélgetek itt a város legszebb helyén, azt mondhatjuk?
Igen, mondhatjuk. Szerintem a Hajdúböszörményi főtere az ország, egy kicsit hazabeszélek, de az ország egyik legszebb tere.
Ez természetes, hogyha kinézek a református templom, hogyha jól látom.
Igen.
És szökőkút, fák. Akkor szembe velünk mi is van?
A Hajdúkerület régi székháza található velük szembe. Ez 3 időszakban épült és nyert el ezt a formáját. Több mint 110 éven keresztül építették. Mindig a feladatok, ahogy növekedtek. Tulajdonképpen a hajdúságnak ez volt a központja. Innen igazgatták a Hajdúkerületet, a 7 hajdúvárost.
Egyébként nagy apparátus működött?
Igen, azért is kellett folyamatosan bővíteni, mert nagy apparátus működött, de volt itt börtön is többek között. Pince börtön is.
A hajdukat zárták oda?
Hát, vagy aki betyárokat, akit elfogtak. Most jelenleg egy kicsit más a kihasználtsága, hiszen a Hajdúsági Múzeum található benne, illetve a bíróság működik a új szányba.
Ha jól hallottam előtte, hogy nem olyan régen alakult ez ilyenné, ez a tér.
Igen, hát több mint 10 éve adtuk át a teret, egy uniós pályázat keretében lett felújítva, nem csak maga a tér, hanem az épületek is felújítás alá kerültek, hiszen itt található általános iskola, található gimnázium, található egy szállodaépület, amely már nem működik, a hivatal is itt van, és itt van a Hajdúkerület székháza is. Tehát igazi történelmi emlékek kell van tele.
Ugye, ha valaki a Hajdukról kérdezi bárkit, nagyjából tudják, hogy terelők voltak, tehát a szürkeit terelték lengyel-német határ felé annak idején, de azt már kevésbé, hogy kik voltak ők, és mi közük van annak a 9000 egynehány száz hajdunak ehhez a területhez.
Hát igen, nagyon érdekes a történet, hiszen a hajdúk, ahogy elhangzott, marra pásztálkodással foglalkoztak, illetve a jószágot lábon kihajtották Nyugat-Európa, vagy éppen Itália felé, és ott értékesítették jó pénzért. Nagyon jó minőségű marhahúst tudtak itt előállítani a itteni legelőkön, meg menet közben, ahogy hajtották ki az állatokat, és állítólag a legendák szerint, amikor megérkezett a marha szállítmány lábon, akkor a ottani marhákat kivették a mészáros hentes üzletekből, és csak a Magyarországról érkezett marhákat árusították. Én úgy gondolom, hogy ez alapozta meg a hajdúvárosoknak a gazdagságát is, elődénynek ez a tevékenysége. De mellett katonáskodtak is, ugye részt vettek a bocskai szabadságharcban, és hát a segítségüket Bocskai István fejedelem úgy állálta meg, hogy közel 10 000 hajdút letelepített a környékre, és kollektív nemességet kaptak, ami nagyon sok kiváltsággal járt más városokkal szemben. Érdekesség, hogy Hajdú Böszörmény, akkor még csak Böszörmény néven szerepelt, nem volt a letelepítendő hajdú városok között. Mi 1609-ben egy kálói cserelevél folytán kerültek ide a Hajdú Kálóból, és onnantól kezdve lett Hajdú város is, Hajdú Böszörmény. És ez tulajdonképpen ez a letelepítés, ez 1609. szeptember 13-án történt, és ezt tekintjük a város születésnapjának is.
Konkrét történelmi dátum, na de nem csak Hajdú Böszörmények is. Hogy kerültek ide azok a bolgár vagy török, ki tudja, mert nem tudom, Böszörmények.
Igen, hát érdekes a történet, mert a Hajdú név az tulajdonképpen, ahogy mondtam, 1609-től lehet hivatalosan hajdúként nevezni Böszörmény. Korábban Böszörmény vagy Nagy Böszörmény címszó alatt vagy név alatt szerepeltünk. Az első emlék 1248-ból származik, amikor Nagy Böszörményként említi a települést.
Váradi Regesztra.
Igen, és a itt élő böszörmények, ez egy népcsoport, tehát egy muzulmán eredetű népcsoport volt, hát akik a tatárjárás ideje alatt eltűntek a városból. Ennyit tudunk róluk.
És a név maradt?
A név az természetesen maradt, mint ahogy a település is, ugye, ami mozgott Hajdú Böszörmény települése, több helyszínen volt, de nagyjából ezt a területet lakták be.
Itt van a térkép mögöttünk, vagy szembe velünk, hát nem egy csepp település. Az ország egyedik legnagyobb területű települése?
Igen, ez érdekes.
Tehát kezdenem, határral együtt.
Igen, tehát ugye Böszörmény lakossága jelenleg 30 000 fő körül van. Ezzel a országban 33. legnagyobb település vagyunk lakosságát. Figyelembe jövő Hajdú-Bihar vármegyében a második legnagyobb település, és hát ami érdekesség, amire büszkék vagyunk, bár ugye ezzel negatív dolgok is járnak, 37 000 hektár területtel az ország negyedik legnagyobb közigazgatási területe. Városi csak Budapest, Debrecen meg Hódmezővásárhely előz meg bennünket, és szorosan mögöttünk, de mögöttünk van Karcad.
Az Alföld hozza, meg a kipusztult lakosság esetleg, meg Hajdú egyébként is nagy településeknek a halmaza. Rengeteg nagyobb település van, apróbbak, alig-alig, mint mondjuk Észak-Borsodban, ahol 30-40, sőt 10 fős települések is vannak. Itt 30 000 az, ami most a limit. Itt megáll a fogyás nagyjából, mert ugye figyeltem, fogyott, de úgy nagyjából, mint hogyha beállt volna most.
Mondhatnánk, igen, hogy megállt, egy kicsit hullámzó, tehát évente hol több gyerek születik, hol kevesebb gyerek születik, most hullámzik a lakosság, de úgy tűnik, hogy a BMW ugye Debrecenbe települ, és ennek következtében egyre nagyobb az érdeklődés Hajdú Böszörmény iránt, tehát nagyon sok család, aki ide jön dolgozni a BMW-hez, illetve már itt dolgozik, Böszörményben keres lakást vagy házat, és itt akar letelepedni. Tehát én bízok benne, hogy a elkövetkező időszak arról fog szólni, hogy Böszörmény lakossága újra növekedni fog.
Elsorolta, hogy itt minden van szinte, tehát az egyetemi szintű oktatástól a bölcsődőig, tehát infrastruktúra pedig, ahogy látom, elég szépen, úgy nincs felbontva mostanában sehol az utakor, mert önök nem csak a polgármester, de az alpolgármester is hátradőlhet, nem?
Mondhatnánk, igen, hogy hátradőlünk, de nem dőlünk hátra. Mi úgy tartjuk, hogy Böszörmény egy közepes nagyságú, de élhető város. Tehát Debrecentől elérhető távolságban van, Debrecenben minden megtalálható, ami szükséges, ugye repülőtértől kezdve nagy vasútállomásig. A autópálya lényegében Böszörményi határt nyugattól keleti irányba teljes hosszába átszeli. Itt megy el a város határában. Én úgy gondolom, hogy bátran lehet ajánlani a város. Minden megtalálható, iskoláktól kezdve, bölcsőde, óvoda, középiskolák, 3 középiskolánk van, illetve az egyetemi kar, a Debrecen Egyetemi Kar is működtet itt szakot.
Szóval megvan mindenük, de azért problémájuk is gondolom, hogy bőséggel van, főképpen azért a munkahelyteremtés az ilyenkor, a BMW az oké, az rendben van, de azért csak jó lenne egy kis iparizési adó ide is.
Igen, de ugye a munkahelyteremtés az nem elsősorban önkormányzati feladat. Mi azt tudjuk elősegíteni, hogy a vállalkozások megtanálják Hajdúböszörményt, illetve ide jöjjenek. Ez az utóbbi időben be is indult ez a folyamat. Van a autópálya mellett egy területünk, régen Csorda legelő volt, ezt ipari parkán minősítettük korábban, ott már minden területet eladtunk elsősorban helyi vállalkozóknak, és van egy több mint 100 hektáros állami terület még a autópálya két oldalán, amit szeretnénk megszerezni, és szintén az ipari park fejlesztése céljából bevonni. És ha ez így megvalósul, akkor én úgy gondolom, hogy komoly iparűzési adó is származik ebből.
Ugye az ország ketté szakadt szinte eddig. Nyugati rész szaladtak oda a külföldiek, befektetés, stb. Stb. Most, minthogyha azért megindulna a kelet is, itt Debrecennel, Nyíregyházával együtt, és a volt lemaradt iparszerkezet átalakulva talán még előnyös is. Akkor ezt ki lehet használni, hogy itt még majdnem úgymond szűz terület van?
Én úgy gondolom, hogy ki lehet használni. Tudtunk a Debrecen és környéke már betelt, tehát ipari park területük már nem nagyon van. Nekünk itt rendelkezés áll, közel vagyunk Debrecenhez. Autópályán például BMW Böszörménytől 7 percre van, közelebb van, mint Debrecenből kell menni. Tehát én úgy gondolom, óriási lehetőség előtt állunk, ezzel a lehetőséggel megpróbálunk élni, és reméljük, hogy jól is tudunk élni majd.
Akkor tulajdonképpen az infrastruktúra már, ugye beszéltük, hogy rendben van, akkor önöknek csak a lakosságot kell megfelelő módon kiszolgálni, illetve hát a vállalkozókat, és akkor azt lehet mondani, hogy Böszörmény egy fejlődő középnagyságú város, és hát ugye a keletnek az egyik gyöngyszeme lehet, mert azért nem csak a főtere van ennek a városnak, hanem van más is, ugye?
Így van, nagyon sok minden rendelkezünk, tehát fő célunk mindig az volt, hogy a lakosságot képviseljük, a lakosságot kiszolgáljuk. Ez nem mindig volt egyszerű, hiszen az elmúlt időszak azért nem feltétlenül erről szólt, hogy az önkormányzatok dúskáltak a pénzekben, hiszen volt egy Covid-járvány, a gazdasági válság, a háború, ez azért az önkormányzatok is súlyosan érintette, de örömmel mondhatom el, azért Böszörmény nem állt meg a fejlődésbe. Jelenleg is van egy olyan pályázatunk, amely már lassan elkészült, valószínűleg 17-20 utcát rendbe tudunk tenni teljes aszfaltozással, és ugye a korábbi években is folyamatosan újítottuk fel a utcákat, utakat építettünk, járdákat lakosság összefogással, parkosítottunk, tehát gyönyörű szép parkjaink vannak, tehát próbáltuk otthonosabbá tenni a várost, és odafigyelve nyilván a lakossági igényekre.
Furcsa ezt mondani, hogy Debrecen árnyékában van, de Debrecen árnyékában van, annak ellenére, hogy tényleg egy nagyobb nagyságú városról, mint mondta, a 33. legnagyobb lakosságszámú az országban. Ez azt is jelentheti azért, hogy van ennek a településnek vonzereje, befelé is jönnek, gondolom, ahol kisebb településekről, vagy távolabbról is, mert már híre van.
Igen, ez érdekes dolog, mert Debrecennek a szószoros értelmébe érződik a vonzereje, hiszen a iskolák, főleg a középiskolák, ugye az egyetem nagyon sok böszörményi diákot kivonz a városból, az örömteli, hogy egyre többen vissza is jönnek. Uh-huh. És mi azon vagyunk, hogy különböző ösztöndíjokkal, tanulmányi támogatásokkal megpróbáljuk a fiatalokat visszahívni, tartani a városba. Ez úgy gondolom beindult, és ez remélhetőleg ez a folyamat folytatódni fog. Ugyanakkor nekünk talán hátrány, hogy miről beszéltünk, érdekes település szerkezete van Hajdú-Pihan megyének, nagyon, főleg a Hajdú résznek, inkább nagyobb városok vannak, és kis települések nincsenek, tehát Böszörmény is három kis külterülettel rendelkezik, amelyek önmagukban akár faluként is létezhetnének, hiszen Hajdúvid közel 1200 lakosa van, Bodaszőlő körülbelül 2800 lakosa van, és van még egy településünk, Pród, közel 200 lakossal, tehát ezek önmagukban is akár önállók lehetnének, de Böszörményhez tartoznak, és ugye mi a munkaerőt innen tudjuk elsősorban bevonzani, amennyiben vannak, mert hozzánk nem messze van Hajdúnánás, ugye ez megint egy nagyobb település, őnek is szüksége van munkaerőre, Hajdú dolog megint nem messze van tőlünk Debrecenről. Beszéltünk, Szoboszló sincs távol, tehát nagyon nehéz munkaerőt tanálni, és úgy sejtem, hogy az elkövetkező időszak egyik legnagyobb problémája az lesz, hogy a betelepülő vállalkozók hogyan tudják megoldani a munkaerőt kérdést. Mi a középiskolákkal azon vagyunk, hogy igazodjunk a munkaerőigényhez, olyan szakmákra képezzük ki a leendő diákokat, aminek hasznát is tudják venni.
Talán lehetne irigyelni, de nem lehet senkit irigyelni. Mindenkinek megvan, minden városnak a maga gondja és a maga célja, célkitűzése. Ugye mondtam, mindenük van, de tulajdonképpen itt az üzemeltetéssel ott lehet a legnagyobb gond, mert hát állami támogatás sok esetben már nincs, pályázatoknak az írása folyamatosan lehet írni, csak hát arra lehet írni, amire adnak pályázatot. Hiába szeretne bármi mást, de csak arra lehet pályázni. Akkor ez azt hiszem egy kis fejtörést okoz.
Igen, okoz fejtörést, tehát az előző időszakban ugye rengeteg közfoglalkoztatott volt a városban, és nagyon sok ilyen városüzemeltetési feladatot meg tudtunk oldani. Ez hála Istennek jelentősen lecsökkent, ez azt jelenti, hogy ezen a területen lévő embereknek sikerült elhelyezkedni, a munkahelyeket találni, és hát most már zömmel olyan emberek maradtak, akiknek egészségügyi problémái is vannak, vagy valamilyen oknál fogva a munka végzésük nem 100%-os. Tehát igazán nem tudunk minden feladatot most már megoldani. A közfoglalkoztatás keretében vállalkozóknak kell kiadni ezeknek a feladatoknak az elvégzését, ami nem olcsó dolog. Tehát az egyik legnagyobb probléma most ténylegesen az, hogy a város nagyon sok pályázatot nyertünk, hiszen az elmúlt időszakban több mint 20 milliárd forint értékű összegben jöttek ide pályázatok. Viszont ezeket a pályázatokat fent kell tartani, működtetni kell az ebből megvalósult dolgokat, és ez a önkormányzati forrás egy jelentős részét fel is emészti.
Tulajdonképpen azért ugye elég nagy foglalkoztató szokott lenni egy önkormányzat. Kis falvaknál ott szinte csak ők foglalkoztatnak, de önöknek pedig hát óriási nagyságú intézményhálózatot kell foglalkoztatni. És arra bért igazából nem szoktak pályázatba adni. Inkább felújítás, mert mondta, hogy felújították a műfázat, főteret, meg mindent, de az embereket nem lehet felújítatni, mert arra nem adnak a működtetésre pénzt. Ezt kell megteremteni. Ide kell a bevételt főképp tenni, ugye?
Igen. Tehát korábban még sokkal nagyobb foglalkoztató volt az önkormányzat, hiszen a általános iskolák is ide tartoztak, meg a középiskolák, ja, önkormányzati igen. működtetés meg fenntartás alatt voltak. Ezek az utóbbi időben állami működtetés, fenntartás, illetve tankerületre szakképzési centrumokhoz kerültek, de így is maradt jócskán feladat, hiszen az óvodák, a bölcsődék, a szociális terület, az egészségügy, a kultúra egy jelentős része itt maradt nálunk, és hát ez az adóbevétel egy jelentős részét ténylegesen felemészti, elsősorban a bérek, meg az intézmények fenntartása.
Az iskolák elmentek úgy, de hát az nem azt jelenti, hogy itt hagyták a települést. Önöknek még amellett tenni kell oda egy kicsikét néha-néha, mert hát ugye, ha azt mondjuk, hogy az iskolások szerepeljenek, meg hát a szüleik azok itt dolgoznak, akkor a fúvózenekar hagy fújja, a táncegyüttes hagy táncoljon, sok mindenkinek kell adni azért.
Tehát, hogy említettem már az előző mondataimban is, mi nagyon odafigyelünk a itt lévő gyerekekre, hiszen itt élnek, ők is, itt élnek a szüleik, ide adóznak, tehát számunkra nagyon fontosak, és mindent megteszünk azért, hogy jól érezzék magukat. Legutóbb egy megbeszélésen hallottam éppen a tankerület vezetőjétől, hogy Hajdúböszörmény az egyik legjobb állapotban adta át az iskolákat a tankerület városai közül. Tehát mi mindig nagy gondot fordítottunk arra, hogy az intézményi rendszerünk az működőképes legyen, a legmodernebben legyen felszerelve. Ezt ezután is szeretnénk. Igaz, félszemünket tudjuk most már csak az intézményeken tartani, de hála Istennek nagyon jó a kapcsolata a tankerülettel, és nagyon jó kapcsolata a szakképzési centrummal, sőt, ugye feljebb a egyetemi karral, az egyetemmel, magával a Debreceni Egyetemmel, és hát, ahogy mondtam, fő célunk az, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat, ha el is mennek munkavégzés céljából, vagy tanulás céljából, jöjjenek vissza, és Böszörmény gazdagítsák a tudásukkal.
Ugye elsősorban Bocskairól, illetve hát, hogy itt minden Bocskai egyébként, hát remélhetőleg minden Matyóknál, minden Matyó, meg Egerben minden dobó, legalábbis a többsége, de Bocskai azért meghatározó személyisége volt akkor az országnak, és hát most pedig a múltjával pedig, ugye a Bocskai Néptánc Együttest, aki nem ismeri, az még nem volt fesztiválon.
Így van, tehát egyik büszkeségünk, egyik legrégebben működő civil szervezetünk, a Bocskai Néptánc Együttes, nagyon büszkék vagyunk rájuk, és örömmel tapasztalom azt, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, nagyon népes kört működtetnek, hiszen óvodás korosztálytól kezdve egészen a legidősebb korosztályig vannak társcsoportok, és minden évben egy szenzációs gálával lepik meg a Hajdúböszörményeket. A színháztermünk elég nagy, mert 450 fő körüli befogadó képességű, de többször teltházas rendezvényeket adnak. Tehát ugyanazt a gála műsort több alkalommal meg kell ismételni.
Ha jól emlékszem, szeptember 13 a dátum, amikor a városnak a igen. napja van, akkor gondolom, hogy itt minden arról szól, tehát fesztivál van, fesztivál hangulat.
Nekünk mi nem is a városnap az igazi fesztivál, hanem van a Hajdú hét, ami augusztus 16 és 19-e között van. Ez az igazi fesztivál. Ez tulajdonképpen egészen 1937-ig nyúlik vissza a történet, amikor először rendezték meg a Hajdú hetet, azzal a célral, hogy a hét Hajdú várost kicsit közelebb hozzák egymáshoz, és lehetőséget biztosítsanak arra, hogy bemutatkozzanak egymásnak. A színhely éppen a gimnázium épülete volt, amit a főtéren van. Aztán ez az esemény sajnálatos oknál fogva megszakadt, vagy okoknál fogom megszakadt, és majd 1994-ben döntött úgy a képviselőtestület, hogy felelveníti ezeket a hagyományokat, és most éppen ebben az évben a 30. Hajdú hetet fogjuk megtartani, egy szenzációs gála műsorra, programokkal készülünk. ezt tudom ajánlani mindenkinek. A városnap az igazán kicsit csendesebb, de nyilván itt is vannak rendezvények, ilyenkor meg szoktuk hívni a testvérvárosainkat, ilyenkor adjuk át a városi kitüntetéseket a városban jó teljesítő embereknek. Konferenciákat tartunk, ez is egy többnapos rendezvény.
Akkor a hajdúságnak, és a hajduknak, nem a hajdúságnak, mert hát az vármegyei terület, de ennek a résznek köszörménye a hajduknak a lelke, a szíve, a központja.
Igen, van is egy olyan szlogenünk, hogy a hajduk fővárosa, ezt mi örömmel használjuk, vagy kicsit szerényen azt is szoktuk mondani, hogy a világ legnagyobb hajdú városa, hajdúbeszélmény, ez mindig az, hiszen a maga 30 ezer főivel a 7 hajdúváros közül tényleg a legnagyobb, és hát örömmel mondom azt, hogy nagyon jó az együttműködés a hajdúvárosok között. Megtiszteljük egymást kölcsönösen, igyekszünk részt venni a programokon. Kulturális csoportjaink is szintén bekapcsolódnak, tehát kölcsönösen fellépnek egymás rendezvényein.
Egyébként mi az, ami nem is összetartja, ami mássá teszi a hajdú területet, ezt a 7 hajdú várost? Miben fognak össze? Nem csak a kultúrában, mert itt igaz, etnikailag ez nem jelent semmit, de a kultúra, illetve a tradíció, a hagyomány, a történelem az, ami összehozza ezt a csapatot.
Hát én úgy gondolom, inkább a tradíció hozza össze. Azért a mai világ egy kicsit megváltozott, egyre lazábbak az emberi kapcsolatok, ez azért érződik minden területen, így az együttműködéseken is, de úgy gondolom a hagyomány az összeköt bennünket, és hát minden olyan rendezvényre, például a traktorhúzó rendezvényünk, ami szintén nem sokára megrendezése kerül, szintén a hajdúvárosokat mindig meg szoktuk hívni, mert ennek van egy hajdúsági expo része is ennek a traktorhúzó versenynek, és ott is jelen vannak, bennünket is meghívnak ezekre a rendezvényekre, és így mondanám, hogy a tradíció meg a kulturális kapcsolat az, ami igazán működőképes. A gazdaság együttműködés már nem igazán jellemző, nyilván mindenkinek más az érdeke, más területen szeretne bizonyítani, és hát néha az előfordul esetleg konkurenciát is látunk egymásba, de hála Istennek ezek kibékíthetők, ellentétek.
Hát kamion, meg driftelés, meg ilyenekről hallottam már Szoboszlón, meg azért a traktorhúzót, csak itt tévében láttam már, hogy önök akkor már itt ebbe profik, már az egész város tud traktort húzni.
Hát, hogy tud-e traktort húzni, nagy valószínűséggel tud traktort húzni, hiszen 28 ezer hektár földterületet kell megművelni, ami után támogatást kap Hajdúböszörmény mezőgazdasággal foglalkozó szakemberei. Tehát valószínűleg nagyon sok traktort húznak a városba. Ez a háromnapos rendezvény tulajdonképpen arról szól, hogy nagy erőgépek, épített erőgépek mérik össze tudásokat, és súlypadot kell egy 100 méteres pályán végighúzni, és hát akkor a leggyorsabban meg a legmesszebb húzza a súlyt, az a győztes. De mellett vannak amatőr versenyek is, ahol a amatőrök által épített erőgépek mérik össze a tudásokat, szintén súlyhúzásban.
Mondta, hogy tőzgyökeres, itt született, itt élt, kevés ideig volt, távol volt, máshol tanulni. Milyen itt élni? Hogy lehet megfogalmazni ezt, hogy mi az, ami Böszörményivé teszi a Böszörményit?
Van egy településünk, Újronofő, neki ez a szlogenje, vagy a hely, ahol én jó. Na most ez igaz Hajdúböszörményre is. Én nagyon szeretek itt élni. Nem tudom, hogy miből ered ez, hogy jó itt élni, de én úgy gondolom, hogy mindenre, amire szüksége van az embernek infrastruktúrában, megtanálja. Ha el kell hagyni a várost, akkor sem nagy távolságra, mert ugye Debrecenben már minden ügyet el lehet intézni. Egy nyugodt, csendes kis város, ezt említettem, hogy mi úgy, az a szlogenünk, hogy Hajdúböszörmény az élhető város. Tehát a maga 30 ezer lakosával egy szolíd, csendes kis hely, nagy területen van, szép parkok vannak, rendezett épületek, rendezett utak, minden olyan szolgáltató egység, ami szükséges ahhoz, hogy egy város működőképes legyen, itt én úgy gondolom megtalálható. És maga a emberek is összetartók, itt szinte azt mondom, mindenki ismer mindenkit. És ez maga már egy ilyen bensőségesebbé teszi a várost. Tehát például Budapestre azt mondja, itt hol még a szomszéd sem ismer a másikat, ott nehéz élni. Itt, ha valakit nem látunk két-három napig, már feltűnik, már hiányzik. És akkor már keressük, hogy na, mi történt. És ez egy ilyen megmagyarázhatatlan, de nagyon jó esőérzés, és én ezért szeretek itt élni.
Nagyon jó idő van ilyenkor. Általában az ember strandra vágyik, és a fürdőjük talán már azért nevet is kapott. Úgy mondom, hogy úgy nevet, hogy már ismerik.
Én úgy gondolom, hogy ismerik, szintén Bocskairól van elnevezve, és hát a története ez egy ilyen 100 éves múltra tekinthető vissza, hiszen 1936 hol van strandunk, ha jól tudom, és hát ez hosszú ideig, lényegében a 60-as évekig egy kis sima strandként működött, akkor végeztek itt fúrásokat, földgázt, kőolajat kerestek, és a fúrók a 150 mélységbe gyógyvizet, termálvizet tanáltak, akkor még csak termálvíznek tudtuk, és 61-től erre a termálvízre épült a újstrand, egy kicsit átalakították. De nagy változás nem történt, majd a 2000 év elején lett gyógyvízé minősítve a termálvíz, aztán gyógyfürdővé, és 2022-ben megkaptuk a gyógyhely minősítést, ami a legmagasabb minősítés, most talán 41 néhány fürdő rendelkezik ezzel a minősítéssel. És fraink is nagyon szolidak, nagyon jó minőségű gyógyvizet tudunk kínálni, elsősorban mozgásszervi megbetegedésekre. Mellette van egy kemping a fürdő mellett, ami meg a elhelyezést is tudja biztosítani, és így nyári időszakban nagyon jó a kihasználtsága a fürdőnek, és egyre ismertebb. A téli időszakban pedig a benti gyógyfürdőnk van kihasználva, nagyon sokan jönnek más településről, Borsodból is buszokkal hozzák ide az embereket, és itt ilyen gyógyászati kezeléseket is felvehetnek, ez még tovább növeli a fürdő vonzerejét.
Nincs könnyű helyzet a fürdőnek, Hajdúszoboszló, Mezőkövez, vagy Debrecen is, ugye, de sok felé van, de hát azért mindenki megtalálja speciálisan, ami neki jó, a csendet, a nyugalmat, vagy pedig éppen azt, hogy ez neki jól hat arra a szervére. Úgyhogy hál' Istennek Magyarország nagy hatalom, igen, a gyógyvízben, de hát akkor önök sem maradtak le ilyen nagyságú településre. És akkor visszatérünk a térképhez. Néztem, hogy tényleg nagy terület, de körkörös, úgy látszik, és mondja, ez ritka az ilyen település, pláne ilyen nagyságban, mint Köszörmény. Hogy alakulhatott ez ki, vajon?
Nem a hajdúk alakították ki valószínűleg.
Nem hajtották körbe-körbe a szürkét?
Ezt a település szerkezetet átvették, ők a maguk képére kicsit formálták, de egyébként a hajdúvárosokra ez jellemző, sőt, általában azt mondanám, a alföldi városokra is jellemző ez a körkörös település szerkezet. Maga a centrumból kifele haladva a főutak egyre inkább kiszélesednek, ez valamikor azt a célt is szolgálta, hogy a lábas jószágokat összeszedték és kihajtották a legelőkre, és ugye ahogy haladtak a városba, egyre több állat csatlakozott, és kellett a széles út, másrészt meg védelmi szempontból is nagyon fontos volt, hiszen ahogy szűkült összefele, ugye könnyebb volt védeni. És hát maguk a hajduk pedig még ilyen sáncokkal, palánkokkal egészítették ki a négy bevezető utat a városba, tehát annyival másabb. Ami Böszörmény talán híressé tette, hogy maga a forma, ezt jelenítették meg először, mint ilyen település szerkezetű várost, és így lett felkapott. De mondom, a hajdúnánást megnézve dorogott, hasonló szerkezet, de miénk főleg a nagykör útig, az egy tényleg egy speciális szabályos kerekforma.
Tehát a földrajz történelem tankönyvek hozhatják, és ezt hozzák példának.
Igen, úgy tudjuk, hogy példának ezt hozzák, sőt, Párizs mellett Böszörmény az, amit így említenek, mint körkörös település szerkezetű várost.
Nagyságban van különbség, de úgy mond az emberekbe, a szeretetben itt talán,
de nekem
talán előbb tartanak.
Igen.
Szőrés István alpolgármestert hallották Hajdú Böszörményből. Menjünk a múzeumba most.
Nagy Zsolt vagyok, Hajdúsági Múzeum történésze.
Hajdúsági Múzeum, helyszín Hajdú-Böszörmény. Milyen épületben is vagyunk? Mert úgy hallottam, hogy talán a legrégebbiek közé tartozik ez.
Igen, a megye legrégebbi középülete, ez a Hajdú kerület egykori székháza.
A Hajdú kerület az azt jelentette, hogy a Hajduk fölött volt valamilyen szinten ilyen adminisztrációs irányító?
Hát igen, ez egy önálló közigazgatási egység volt, Szatmár vármegyéhez csatolva, de ugyanolyan különálló kerület volt, mint a Jászoknak, a Kunoknak, illetve a Székelyeknek.
Ez azt jelenti, hogy némi önállóságot kaptak, akár nemesi rangot is.
Igen, önállóak voltak, hát a helytartó tanács volt csak közvetlen közöttük és az uralkodó között, és igen, nemesek voltak, nobilisek voltak, ugyanúgy, mint az országos nemesi, rangot is kaphattak, de itt ez a hajdú nemesség, ez kollektív nemesség volt. Azon belül persze voltak kiemelt hajduk, akik még benne voltak az ős öreg hajdún telepítésekben, megnevesített hajduk, és persze országos nemességig vihették, de nem minden esetben volt egyenlő vele.
Ez azt jelentette, hogy nekik nem kellett adózni, vagy azért volt valamiféle olyan, megadóztathatják őket, vagy háború, stb.
Ugyanúgy, mint ahogy a nemes ember a vérével adóztak, csak itt a kötelesség nem egyénileg volt kiszabva, vagy egyénileg voltak felelősek érte, hanem kollektíve. Mindenki, aki ebbe a búra alá tartozott, az köteles volt szolgálni, úgymond. Ki volt jelölve számukra békeidőbe is megadott idő, amikor le kellett úgymond szolgálni ezt a fajta kötelezettséget, de mint mondtam, kollektíve értendő, szóval a településeknek kellett úgymond, vagyis a hajdúkerületnek magának kellett úgymond kiállítania ezeket az egységeket.
Egyébként miből volt vagyonuk? Vagyonosok voltak a hajduk? Nem mindenki, az biztos.
Vagyonosok, érdekességképpen, hát ez a vagyonosság a hajdú városok berkein belül persze voltak olyanok, akik a közös földekből esetleg több jutott, vagy többet tudtak szerezni, ugye később, amikor már lehetőség volt arra, hogy itt a hajdúvárosok berkein belül ugye felvásárolják a földeket. Amúgy itt kell kitérni arra, hogy köztudott, hogy Hajdúböszörmény, hogyha csak a területi nagyságát tekintjük, akkor a negyedik legnagyobb település itt Magyarországon 32 ezer hektárral, úgyhogy itt volt lehetőség a vagyongyarapítására.
Ebben a múzeumban azért nem csak hajdúk vannak, ugye? Néprajzos dolgokat is látok.
Persze, a hajdúság néprajzával és történetével foglalkozunk, úgyhogy nagyobb, ezt kell mondani, hogy ilyen egyenlő arányban, de ugyanúgy megjelenik a történeten belül a régészet is, úgyhogy nagyon szerte ágazó a gyűjteménye a múzeumnak.
A régészeti gyűjtemény az most a tudom én, az őskortól, vagy pedig csak a hajdúkkor?
Nem, itt az őskortól. Hát ez mindig is lakott terület volt itt a hajdúság, és azon belül is Hajdúböszörmény, az egykori Böszörmény előtti, Bezermen falu előtti időszak is bőven több ezer évvel ezelőtti leleteket is magába foglal. Amióta az emberiség él, azóta lakott volt ez a terület.
De azért mégis a legnagyobb olyan központ, vagy múzeum, ahol a hajdúság megjelenik. Miben jelenik meg itt? Nem csak a néprajzában, hanem a történeti dokumentumokban is?
Nekünk a múzeumnak inkább így mondom, van egy állandó kiállítása, ahol a hajdúság néprajzával és történetével foglalkozunk, de egészen az őskortól, egészen a modern korig, a rendszerváltással befejezőleg feldolgozza ez a bizonyos kiállítás a hajdúság is azon belül Hajdúböszörmény történetét, történelmi dokumentumok, tárgyak kíséretében.
Egyébként látogatott, sokan meglátogatják, mert a tanulók, diákok vannak az bőséggel, tehát ők lehetnek, de nyugdíjas csoportok, vagy kirándulók is, aki kíváncsi a hajdukra.
Igen. Látogatók javarésze az ön által felsorolt csoportokból kerül ki. Diákok,
mindenütt.
Diákok, szervezett csoporttal, iskolákkal vagyunk kapcsolatban, akár csak egy tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás nagyon-nagyon népszerű nálunk, illetve hát a szervezett csoportok, nyugdíjasok, turisták, azon belül nagyon vegyes korosztállyal, de a javarészt ők teszik ki a látogató számba, ők nyomják meg a látogató számot itt a múzeumban.
Melyik a leglátogatottabb szárnya a múzeumnak?
Az állandó kiállítás az egy vonalra van felfűzve. Aki az elején bemegy, az végigmegy ezeken a bizonyos termeken, a korszakokon és a tudományágakon. Úgyhogy ahol esetleg többet megállnak, azok a nagyobb termek, ahol úgy levegőt kapnak, úgy van, mert tudni kell ezekről a termekről, amik fent vannak, hogy ezek a megmaradtak abban a formában, amilyen funkciót annó betöltöttek, hogyha a Hajdúnánás város hajdúkapitánya, polgármestere, vezetője ide érkezett, akkor ő el volt szállásolva egy bizonyos fenti helyiségbe, és azok most ezek a korábban a közgyűlési terem és körbe a világi klérusnak, illetve az irodái, vagy a helyiségei, azok azok lettek megtöltve most tartalommal. Persze hát ezek korábban, miután megszűnt a hajdú, vagy később miután megszűnt a hajdúkerület, volt itt fiú kollégium és mindenféle más tartalommal is megtöltötték, de most jelen pillanatban a múzeumnak az állandó kiállítása van benne. Szóval vannak szűkösebb termek, ahova lehet, hogy egyszerre nem fér be 30 ember, úgyhogy csak a folyosón várva hallgatják a nyitott ajtón keresztül, hogy mit mesélünk a kiállításról, és utána megyünk tovább, de vannak olyan termek, ahol persze többen is össze tudnak egyszerre gyűlni, és most ebben a meleg időben, ahol levegőt kapnak, azok a legnépszerűbb termek, így most így a nagyobb termek.
Ügyes, úgy vezetik, ahogy kell. Igen. Tehát ez természetes is egyébként. Amúgy a Hajdúnak a kerület, te meddig volt ez a Hajdú kerületnek a központja? A 900-as évekig?
Az 1600-as évek végétől egészen 1876-ig, mert akkor szűnt meg az a vármegye rendszer, igen, megjelenik, új közigazgatási törvény, és így szűnik meg a Hajdú kerület különállósága.
De akkor még maradt a, kinek a tulajdonában maradt a városéban?
Ez egy nagyon érdekes, sok terv volt, hogy mi legyen a sorsa a Hajdúkerület székházával. Volt olyan, hogy lebontják, és a darabjait ugyanúgy, mint ahogy felépítették a Hajdúkerület egykori városai között szétoszták. Igen, huszár laktanyát is akartak ide mindenfélét, és hát végül városi tulajdonban maradt, ha lehet így mondani, hogy a város kufárkodott felette, és itt minden, rengetegféle funkciót betöltött addig, amíg a múzeum be nem töltötte, vagy be nem lakta a helyiségeit, hát ez a 20. század közepére tehető.
Mondjuk látszik rajta, hogy azért van mit csinálni még bőséggel, hát gondolom ez azért is lehetett, mert hát sokféle dolgot akartak. Volt az orosz laktanya, volt, ők is csináltak belőle gondot, meg a kollégium is az is mindig problémát hozott, és tulajdonképpen jöttünk a folyosón végig, óriási mennyiségű gyűjteményük van, raktáruk van?
Van, de korlátozott számban áll rendelkezésre. Külső raktárunk is van, mert a nagyobb tárgyakat, illetve a régészeti ásatások során bekerült leletanyagot nem mindig tudjuk ezekben a szűkösebb raktárokban elhelyezni, ezért van egy külső raktárunk is, de belül is van helyiség, amit megtöltöttünk már tárgyakkal, dokumentumokkal, de korlátozott számban áll rendelkezésünkre, mi mondjuk szabad terület, ahova még tudnánk, vagy tudunk rakni. Kisebb tárgyakat még el tudunk helyezni, szekrényeink vannak, nagyobb bútorokkal sajnos, vagy csak a külső raktárban találkozunk.
Tehát már felajánlásokat nem is nagyon szívesen fogadnak el, vagy csak a külső raktárban viszik?
Nagyon szívesen fogadunk el, méretfüggő. Méretfüggő. Vannak olyanok, amiket kénytelenek vagyunk a külső raktárban elhelyezni, inkább így fogalmazom.
Közönség hallja, akkor ajánlhatnak fel. Egyébként ugye mindig van valami program, mi a következő, amire kell, mert van az állandó kiállítások, és akkor vannak az időszaki kiállítások, azok most lesznek valamikor, esetleg a ugyan nagy ünnepség idejében, augusztus 15 környékén?
Később, mert azért már tudni kell, hogy az idei év az nekünk ünnepi év, mert 1924-ben alapították a múzeumot, tehát igaz, akkor még csak H. Fekete Péter, a mi alapítóatyánk, az még csak egy szekrényt kapott a városházán, de 24-el elkezdődik a gyűjtés itt a múzeumban, vagy megalakul a múzeum elődje, ha lehet így mondani, és 28 lesz az az év, amikor már a városi közgyűlés is hivatalosan pontot tesz a múzeum alapító okiratjára, úgyhogy nekünk ez egy ünnepi év, amit szeretnénk majd megünnepelni, ezért az időszaki kiállítótermet is sikerült felújítanunk az idei évben, el is neveztük H. Fekete Péterről a múzeum alapító tiszteletére, és szeretnénk tartalommal megtölteni még az idejében, ha lehetséges.
Hát akkor van munka bőven.
Van. Nem vagyunk ilyen a munkával.
Hát köszönöm szépen, hagyom is, hogy dolgozzon, akkor jó munkát kívánok, meg hát egy kis felüdülést is. Bár itt a szobában nincs olyan nagyon nagy meleg, ez a kis számítógép nem csinálta olyan nagyot.
Köszönöm szépen, a vastag falak biztosítják most számunkra az enyhülést ebben a meleg időszakban.
Elhangzott riportunkban Nagy Zsoltot, a Hajdúsági Múzeum történészét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Túri Sarolt a zenei szerkesztő és a technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,